Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Románia új nemzetvédelmi stratégiája kapcsán beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem dr. Szenkovics Dezső, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a Marosvásári Rádió hallgatóit.
Románia más országokhoz hasonlóan rendelkezik egy úgynevezett fehér könyvvel, nemzeti biztonsági stratégiával, haderőtranszformációs stratégiával, milyen katonai stratégiával. A nemzetvédelmi stratégia az miben más vagy több? Mit kell tudnunk erről?
Hát a nemzetvédelmi stratégiával kapcsolatban tulajdonképpen azt érdemes elmondani, hogy ez egy alapdokumentum, egy keretdokumentum. Szokás úgy is megfogalmazni, hogy egy államnak a legfőbb politikai, társadalmi, katonai iránytűje, és ugye ez az a dokumentum, amely meghatározza azt, hogy az adott állam miként gondolkodik a saját biztonságáról is. Itt, amikor biztonságról beszélünk, akkor fontos azt hozzátenni, hogy itt a szó legtágabb értelmében, legmodernebb értelmében vett biztonságról beszélünk. Ha fellapozzuk ezt a dokumentumot, amelyről most beszélünk, látni fogjuk, hogy ez a dokumentum is jócskán túlmutat a hagyományos katonai védelmi kereteken. Vannak benne bekezdések, amelyek a világjárványokról, az éghajlati kihívásokról, az oktatásról, kritikai gondolkodásról, mint biztonsági kockázatokról, kihívásokról beszélnek, tehát egy igencsak komplex dokumentumról van szó, de ugyanígy megjelenik benne például a globalizáció jelentette kihívás, vagy az olyan fejlett technológiák, mint a mesterséges intelligencia. Szóval egy igencsak komplex és átfogó dokumentumról van szó.
Felkaptuk a fejünket arra, hogy új nemzetvédelmi stratégiája van Romániának. Azt is mondjuk el a hallgatóknak, hogy természetes dolog ez a nemzetvédelmi stratégia. Törvény írja elő, hogy az új államfőnek ezt kötelessége benyújtani a parlament elé. A módszer azonban az új, abban, amit technikus ordán van újdonság, közvitán volt ez a stratégia. Ezzel tulajdonképpen nyomást gyakorolt az államfő az intézményekre abban az értelemben, hogy ne hagyják porosodni, hanem foglalkozzanak azzal, ami benne foglaltatik. Most a legfelső védelmi tanács az elfogadta ezt a dokumentumot, van egy végrehajtási menetrend is, erről viszont mi most már nem tudunk, tehát hogy eddig tartott az, amiről mi tudhatunk, elolvashatjuk a dokumentumot, de az, hogy nek milyen megvalósítási lépések lesznek, ezt nem tudjuk. Tehát van nyomás, vagy nincs?
Igen, hát maga a dokumentum az teljes mértékben nyilvános, ez eddig is így volt, nincsen ebben semmi különös. Abban, hogy a parlamenti elfogadást megelőzően közvitára volt bocsátva, ebben viszont van újdonság, ebben teljes mértékben igaza van önnek. Én nem gondolom azt, hogy itt a nyomásgyakorlás okán lett ez közvitára bocsátva. Két gondolatot szeretnék ehhez a kérdéshez fűzni. Az egyik az, hogy szerintem ez teljes mértékben belesimul és összhangban van az államelnöki kampány alkalmával megígért transzparenciával. Tehát ugye az államelnök nagyon sokszor elmondta a különböző kampánybeszédeibe, kampányeseményeken, hogy amennyiben ő lesz Románia elnöke, akkor a teljes transzparencia jegyében fog elnökölni, és minden egyes románnak az államelnöke lesz. Szerintem ezt ennek a jegyében kell értelmezni. Illetve itt van még egy fontos dolog, ami talán egyfajta magyarázatot ad a közvitára bocsátás kapcsán is. Maga a dokumentum is úgy hivatkozik önmagára, hogy a stratégia az tulajdonképpen nem az államról szól, hanem az állampolgárról kell szóljon. Ezt azért kihangsúlyoznám, hogy az elmúlt nemzetvédelmi stratégiákhoz képest egy újdonság, és ugye amennyiben ezt komolyan veszi az államelnök, akkor elég fura lett volna úgy elfogadni egy az állampolgáról szóló nemzetvédelmi stratégiát, hogy arról előzetesen nem tájékoztatjuk, nem kérdezzük meg magát, a stratégia alanyát. Úgyhogy szerintem ezért is volt megnyitva ez az állampolgárok számára, hozzá lehessen szólni, meg lehessen ismerni ezt a szöveget. A sajtó értesülések szerint érkeztek is be olyan típusú kiegészítések, olyan típusú hozzászólások, amelyek be is kerültek a végleges dokumentumba. És végül, de utolsó sorban tegyük azt is hozzá, hogy nem egy rossz PR-fogás, hogyha ez így történik meg. Tehát ennek úgymond olyan haszna is lehet, hogy egy picit ráirányítani az egyszerű, mondjuk a politikában nem túlságosan elmélyülő állampolgár figyelmét arra, hogy Romániának létezik egy ilyen nemzetvédelmi stratégiája, tessék az megismerni, tanulmányozni.
Ez a nemzetvédelmi stratégia, ez, ahogy itt korábban már elhangzott, tulajdonképpen összekapcsolja a katonai területre vonatkozó elképzeléseket a tágabb értelemben vett nemzeti biztonsági alapelvekkel, szó lesz majd erről is, de hogyha már itt tartunk, hogy amit ön kiemelt, hogy az állampolgár van a középpontban, van még olyan elem, amire nem számítottunk ebben a stratégiában, vagy ami újat hoz a korábbi dokumentumokhoz képest? Nyilván itt van benne szemléletváltás, más a társadalmi környezet, más a politikai klíma, amiben megfogant ez a dokumentum, de hogy van még olyan újdonság, amire fel kell kapnunk a fejünket?
Van, természetesen van néhány újdonság ebben a dokumentumban is. Ugye az egyik nagy újdonság, hogy úgy fogalmaz ez a stratégia, hogy a második világháború utáni legnehezebb biztonságpolitikai, geopolitikai kontextusban készült ez a dokumentum. Azt halkan teszem hozzá, hogy az előző stratégia, ami a 2020-24-es periódusra szólt, az éppen a COVID-19 járvány alatt született, úgyhogy az inkább... vagy nem inkább, újra fogalmaznám, hogy ez a régi stratégia az abban hangsúlyosan jelen volt a pandémia. Most ebben természetesen sokkal hangsúlyosabban van jelen az orosz-ukrán háború, és annak a legkülönböző vetületei, a konvencionális háborútól egészen a hibrid hadviselésig. Van egy másik újdonság, ugye megjelenik ebben a dokumentumban az is, hogy Románia miként pozícionálja magát ebben a geostratégiai térségben, ahol elhelyezkedik, és itt nagyon érdekes, hogy úgy pozícionálja, definiálja magát, mint Délkelet-Európa legerősebb országa, és Közép-Kelet-Európa, vagy ahogy a maga a dokumentum szó szerint fogalmaz, Németországtól keletre fekvő Európa második legerősebb országa Lengyelország után. Tehát itt ugye ez egy nagyon fontos pozicionálás, mert azért eddig láttuk a lengyel-román versenyt itt a NATO keleti szárnyán, hogy melyik lesz a stratégiailag fontosabb, erősebb, jobban pozicionált állam, és ebben most úgy néz ki, hogy Románia egyet lépett hátra. És van még egy nagyon érdekes kifejezés, amit használ, megmondom őszintén, még csak én is ízlelgettem, ez a szolidáris függetlenség, vagy ha másképp fordítjuk, akkor szolidaritáson alapuló függetlenség, ami elég gyakran visszatér ebben a dokumentumban, és amit talán úgy lehetne értelmezni, kiolvasva ebből a dokumentumból, hogy úgy próbálja meg a stratégia nemzeti érdeket szem előtt tartani, hogy azért a NATO, Európai Unió, USA hármassal kapcsolatban a lojalitása sérüljön. Hát ez egy elég vékony jég, nagyon jó hangzik, de nem tudom, hogy ez gyakorlatilag hogyan megvalósítható. Annál is inkább ugye, hogy most azért egy elég... hát kielezett feszültség érezhető az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi vezetése között. Tehát ez, mondom még egyszer, nagyon szép, nagyon hangzatos kifejezés. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet majd tartalommal megtölteni. És talán még, hogyha szabad, még egy dolgot emelnék ki, hogy a dokumentum több helyen is és elég részletesen foglalkozik azokkal a, ahogy a dokumentum nevezi, demokrácia ellenes, populista, EU ellenes hangokkal, amelyek az utóbbi időben Európában erősödnek, lássuk be, és elég gyakran visszatér erre a kérdéskörre, mint Románia számára is egy potenciális biztonsági kockázat, és hát ugye láttuk, hogy az államelnök választások alkalmával ez hogyan tudott kicsúcsosodni, hogyan tudott csúcsra járni. Úgyhogy ezek lennének talán azok az újdonságok, amelyekkel így első olvasásra szembe találtam magam.
Itt említette ön a függetlenséget, én amikor végig olvastam a dokumentumot, nekem is megakadt a szemem ezen. Én nem tudtam eldönteni, hogy függetlenség, de kitől?
Tehát a szolidáris függetlenség, mondom még egyszer, én ezt úgy értelmezem, hogy abban a pillanatban, amikor a román nemzeti érdek mentén fel kell lépni, akkor függetlenek vagyunk, de megtehető úgy, hogy ez ebben a minimum NATO-EU, de inkább a NATO-EU Amerika Egyesült Államok háromszögbe is beleilleszkedjön, akkor jelenik meg a lojalitás és a szolidaritás. Tehát valahol a dokumentumban, most lehet, hogy név szerint nem is fogom tudni idézni, de valahol a dokumentumban ez valahogy ilyen nagyon pongyol a megfogalmazásban így van jelen.
De hogy az a tény, hogy ezen törjük a fejünket, ez akkor egy nagyon-nagyon fontos szempont. Van, aki a stratégiai autonómia gondolatával vont párhuzamot a szolidáris függetlenség gondolatával, tehát ez az, ami illeszkedik Franciaországban. Emmanuel Macron volt az első, aki elkezdett Európában a stratégiai függetlenségről beszélni. Mások meg ott tartanak, hogy a függetlenségnek a fogalma az egy nacionalista felhangot is magával hozhat.
Igen, erről kemény viták vajlanak, ez egyértelmű. Most itt belemeltünk ebbe a kérdéskörbe. Én szerintem az a fajta stratégiai autonómia, amiről Emmanuel Macron beszél, az sem stratégiai autonómia. Az is szerintem sokkal közelebb áll a szolidáris függetlenséghez, ha engem kérdez. Az én értelmezésemben egyetlen egy olyan ország van per pillanat a világon, amelyik nagyon komolyan nem csak deklarálja, hanem a teljes külpolitikát a stratégiai autonómiára építi, és ez India. Tehát mit jelent az én értelmezésemben a stratégiai autonómia? Talán így egy picit tisztább lesz a kép. Azt jelenti, hogy nem akarok semmiféle hatalmi gócponthoz, nagyhatalomhoz, szövetségekhez tartozni, hanem majd a nemzeti érdek alapján fogom eldönteni, hogy különböző kérdésekben kivel dolgozok együtt, kivel, milyen úton indulok el. Gazdasági értelemben lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal, vagy akár Kínával, de katonai értelemben lehet, hogy Oroszországgal, vagy akár Iránnal. Tehát az én értelmezésem a stratégiai autonómia ezt jelenteni. Arról, amiről Emmanuel Macron is beszélt, ez szerintem sokkal közelebb áll a szolidáris függetlenséghez. Mondom még egyszer, egy nagyon pongyol a megfogalmazás, főleg azért, mert legalábbis én így első olvasatra konkrét definícióját ennek az újonnan bevezetett fogalomnak nem találtam. Több helyen van rá utalás, és nagyjából így tudtam kiámozni ennek a lényegét, értelmét.
Ahhoz, hogy ebből valami legyen is, a szolidáris függetlenségből azért ahhoz ambíció is kell. Romániáról nagyon sok elemző elmondta már, hogy az ország ez ambíció hiányban szenved, és bármiféle ilyen függetlenség koncepciót társítunk az országhoz, ez anélkül, hogy tegyünk valamit, ez nem fog létrejönni. Dr. Szenkovics Dezső, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója, a mai napra kész vendége. Románia új nemzetvédelmi stratégiája kapcsán beszélgetünk. A dokumentum 13 pontban foglalja össze a fő irányvonalakat, a stratégia fő irányvonalait, a kihívásokat. Az utolsó az egy új országprojektről szól, azt fogalmazza meg, annak a szükségességét fogalmazza meg. Kell, lehet vitázni a sorrenden azon, hogy az országprojekt épp az utolsó? Az baj, vagy nem?
Szerintem nem feltétlenül kell itt prioritást felállítani a 13 pont között. Én szerintem ez mind a három, vagy pontosabban mind a 13 az egyformán fontos. Hogy kell-e az országprojekt, vagy nem kell? Hát szerintem az országprojekt nagyon kellene, csak valahogy el kellene jutni abban a momentumban, ahhoz a pillanathoz, amikor nem csak dokumentumok és deklarációk szintjén létezik egy országprojekt, hanem az tényleg a megvalósítás fázisában, vagy legalábbis annak kezdeti fázisában van. Az utóbbi időben számos ilyen projektet láttunk egy-egy szakpolitika kapcsán, vagy ugye volt államelnökünk Klaus Johannisnak a nagy oktatási országprojektje, ami aztán megint csak megmaradt elég komoly mértékben a deklarációk és a szlogenek szintjén. Tehát mondom, én azt látom, hogy az országprojekt az fontos lenne, csak ezt tényleg komolyan kellene gondolni, és jó lenne, hogyha megszületne az a nemzeti minimum, ami arról szólna, hogy ezt az országprojektet függetlenül attól, hogy ki van hatalmon, végigvisszük, komolyan gondoljuk, erőforrásokat rendelünk mellé, és időt hagyunk neki, hogy az ki tudja futni magát, ki tudja nőni magát, majd mondjuk egy 10-15 éves távlatból lehet azt mérlegelni, hogy hova jutottunk el, mit lehet azon javítani, milyen irányba kellene tovább menni.
Apropó erőforrások allokálása, amikor stratégiáról beszélünk Romániában, akkor sokszor elhangzik, hogy nagyon sok stratégiánk van, de kérdés, hogy az ország rendelkezik-e ezeknek a stratégiáknak a gyakorlati megvalósításához szükséges költségvetési, katonai, intézményi, stb. Kapacitásokkal?
Hát igen, ez az egymillió dolláros kérdés, ahogy szokás mondani. Erre a választ én most biztos, hogy nem tudom megmondani, hogy ezekkel rendelkezik-e. Ha egyszerűen abból a tényből indulunk ki, amivel minden nap találkozunk, hogy milyen pénzügyi gazdasági helyzetben van jelenleg az ország, akkor talán hajlok afelé, hogy jelenleg nem rendelkezik ezekkel az erőforrásokkal. De azért itt azt fontosnak tartom kiemelni, hogy ez egy 5 évre szóló stratégia, tehát ez nem ma és nem holnap kell megvalósítani, hanem ennek van egy minimum 5 éves kifutási ideje, és ezzel azt értem, hogy ha 5 év alatt a stratégiában lefektetett, mondjam azt, kulcsfontosságú projektek elkezdenek megvalósulni, az már egy óriási nagy lehetőség és esély lesz Románia számára. És szerintem arról, hogy ezt a stratégiát mennyire veszi komolyan maga az államelnök hivatal, a Nemzetvédelmi Tanács, a román kormány, a parlament, stb., akkor fogunk tudni igazán konkrét képet alkotni, mikor mondjuk a 2027-28-as költségvetést fogjuk a kezünkbe, és megnézzük, hogy egy remélhetőleg akkor már sokkal nagyobb lehetőségeket tartalmazó költségvetésben ezekre a célokra milyen összegek vannak konkrétan elkülönítve. Tehát summa-summarum, én azt gondolom, hogy most nem rendelkezünk ezekkel az erőforrásokkal, de mondom még egyszer, egy stratégiáról beszélünk, középtávú stratégiáról, még akár ebből, ha komolyan veszik az illetékes hatóságok, akkor valami lehet is.
Az új nemzetvédelmi stratégiáról beszélgetünk, és hát annak a hallgatónak, akinek a stratégia hallatán elsőre a katonaság jut eszébe, ne csüggedjen, nincs tévúton, a stratégia régóta használt fogalmunk, kezdetben kizárólag katonai területen értelmezték. A műsor első felében beszéltünk arról, hogy ez a dokumentum, ez a katonai területre vonatkozó elképzeléseket kapcsolja össze a tágértelemben vett nemzeti biztonsági alapelvekkel, és hát folytassuk ezzel, mert hogy a nemzetbiztonsági kockázatok közé sorolja az új nemzetvédelmi stratégia a román hatóságok cselekvésképtelenségét az adócsalással és a korrupcióval szemben, a demográfiai hanyatlást, az oktatás igencsak kifogásolható minőségét, a civil tudatosság alacsony szintjét, és még sorolhatnám. Ebben a vonatkozásban nem csak pénz kell, hanem a társadalmi gondolkodásmód megváltoztatására is szükség van. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor még nagyobb falat ez a román országnak, demokráciának.
Mindenképp igen, tehát itt már nem csak szemlélet, hanem szerintem egyenesen paradigmaváltásról beszélünk. A stratégiának szerintem ez az a része, ami nem 5 évre szól, hanem ez hosszú távú, akár egy-két generáción átnyúló értelemben kell ezekhez a kérdésekhez viszonyulni. Persze, itt is vannak olyan konkrét, hogy is mondjam, biztonsági kockázatok, amelyekkel már most, sőt, már el kellett volna kezdeni foglalkozni. Önre a korrupciót említette, a gazdasági nepotizmus, nem tudom még hirtelen miket sorolt itt fel. Hát ezekkel természetesen már most lehet foglalkozni, sőt, kell foglalkozni. Ugye a szövegben magában erre is vannak konkrét utalások, például a titkos szolgálatoknak kiemelt szerepet irányoz elő ez a stratégia a korrupciós ügyek, az adóügyek felderítésében és azoknak a megoldásában tulajdonképpen. Ezt csak csendben mondom, hogy nem tudom, hogy ez mennyire jó vonal, ezen azért érdemes elgondolkodni, ez a stratégiában így került be. És hát van a másik csomag, amiről ön beszélt, ugye a társadalom tudatosítása, különböző rizikófaktorok irányába, oktatása, többi, ezek viszont hosszú távú célok. Hát itt azt érdemes elmondani, hogy igen, Romániában is szükség lenne egy a teljes oktatási rendszert átfogó stratégiára, viszont ez ne egy 2 évre szóló stratégia legyen, hanem egy 20-25 évre szóló stratégia legyen. Szokás mondani, itt ugye felsőoktatásban dolgozom, szokás mondani felsőoktatási körökben, hogy ahány miniszter, annyi stratégia, oktatási stratégia Romániában, hát ezt kellene elkerülni. Itt is kellene az a nemzeti minimum, amiben a jelenleg kormányon lévő és ellenzékben lévő pártok teljes mértékben egyetértenek, hogy akkor ez a jó irány, és ehhez nem nyúlunk hozzá, ezt nem kezdjük ki, ezt a projektet végigvisszük. Jó az, hogy a felismerés megvan, hogy erről valahol valakik valamilyen szinten beszéltek, hogy ez belekerült a stratégiába, már azáltal, hogy ez leírásra került, talán benne van a lehetősége annak is, hogy egy adott pillanatban számon lehessen kérni a politikai elhiten ezeket a kérdéseket. Tehát ilyen szempontból jó, hogy aztán ebből mi lesz, az természetesen most innen, tehát 2025. december 3-ai időpontból megmondani nagyon nehéz.
Itt az adócsalással szembeni hatósági cselekvésképtelenséget említettem, a korrupcióval szembeni cselekvésképtelenséget, demográfiai hanyatlást, gazdasági nepotizmus, polarizáció, radikalizáció, ezeket belső sérülékenységek közé soroljuk. Az a tény, hogy hivatalosan azonosított fenyegetések közé tartoznak ezek, az mit árul el Románia jelenlegi helyzetéről, állapotáról? Ha már decembert említjük, elsején az államfő tartott egy fogadást a Kotrocsenyi palotában, és ott az elmondott beszédben voltak igencsak súlyos kijelentések, például a korrupcióról elmondta, hogy Románia továbbra is egy korrupt ország, nyilván az elmúlt 20 évben csökkent a korrupció, az korrupciós index az most már nem épp annyira magas, de még mindig elgondolkodtató az, hogy hogyan működnek az intézmények. Most ha innen nézzük, milyen Románia jelenlegi helyzet?
Szerintem ilyen szempontból a stratégia nagyon jól megragadja azokat a problémákat, amelyek per pillanat mondjuk belső destabilizációs tényezők lehetnek Romániában. Tehát ami a belső sérülékenységet okozhatja, és itt mondjam azt, a gazdasági palettától indulva egészen a politikai palettáig nagyon szépen körvonalazza és körbeírja ezeket a jelenségeket. Legyünk tisztában azzal, hogy ezek itt vannak velünk, ezekkel együtt élünk, még hogyha az utóbbi időben, ugyanúgy ön is mondta, voltak itt jelentős javulások, azért ezek a folyamatok, ezek a jelenségek itt vannak, és ezekkel már csak azért is, mert ez mint maga a dokumentum is fogalmaz, belső kockázatot jelentenek az állambiztonság, a nemzetbiztonság szempontjából, az állampolgár biztonsága szempontjából foglalkozni kell, nem is beszélve arról, hogy ugye mi a NATO és az EU csatlakozás kapcsán is tettünk hasonló vállalásokat a két nagy nemzetközi szövetség irányába, úgyhogy igen, ezek ellen harcolni kell. Azzal is tisztába kell lenni, most tudom, hogy nem leszek túl szimpatikus azzal, amit mondok, hogy a korrupció az nem csak Romániában van jelen, hanem az a világ minden részén kisebb-nagyobb mértékben jelen van. Most éppen látjuk, hogy...
Igen, hát az Európai Unióban, az Európai Parlamentben van egy igen csak
nagy korrupciós.
Hát most
meg a külügyi szolgálatnál, ugye az Európai Külügyi Szolgálatnál történt tegnap letartóztatás, Federica Mogherini neve volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselő neve, és a korrupciós ügyhöz kötődik. Tehát látszik, hogy az európai nagypolitika szintjén is ott van ez a jelenség. Ezzel nem azt akarom mondani, ezzel ellen nem kell harcolni, természetesen ezzel ellen harcolni kell, hogy melyek erre a megfelelő eszközök, ahhoz talán én túl kicsi vagyok, hogy eldöntsem. Azt gondolom, hogy a titkos szolgálati eszközök azok lehet, hogy túl vannak azon az eszköztáron, amit a korrupció felszámolása ellenében be lehet, vagy be kellene venni.
Igen, hát annál is inkább, mert hogy már volt szó, van ennek múltja Romániában,
Pontosan. És ugye tudjuk, hogy ilyen esetekben nagyon súlyos visszaélésekre is sor kerülhet. Már csak ezért is ilyen kesztyűs kézzel bánok ezzel a történettel.
Az új nemzetvédelmi stratégiáról beszélgetünk a mai napra készben. Tisztelt hallgatóink, dr. Szenkovics Dezső, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója a vendégem. Katonai értelemben vett stratégiáról is beszélhetünk, amikor az új nemzetvédelmi stratégiát vesszük górcső alá. Itt említettük a beszélgetésünk során, hogy az általánosságban vett nemzeti biztonsági alapelvek és a katonai területre vonatkozó elképzelések kapcsolódnak össze. Tehát a katonai értelemben vett stratégia, az ukrajnai háború többször is megjelenik ebben a 40-45 oldalas dokumentumban. Románia levonta a megfelelő tanulságokat, vagy nem ebből a dokumentumból kell ez kiderüljön?
Hát szerintem a dokumentum maga az egy teljesen vállalható korképet fest le arról, hogy mit jelent Románia számára a szomszédságában zajló orosz-ukrán háború. Én minden ellentétes állítás ellenére személyesen azt gondolom, hogy az EU és a NATO tagországoknak nincsen, amiért félniük egy megtervezett és akaratta végrehajtott orosz támadástól. Tehát az én értelmezésemben ez nem következik be. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha még sokáig itt lesz velünk ez az orosz-ukrán háború, akkor az ne alakulhatna úgy mindenki, akár mindenki akarata ellenére, hogy ne eszkalálódjon ilyen irányba is. Háború is kitörhet, még úgy is, hogy egyik fél sem tervezte. Erre már volt példa, nem egyszer a történelem során, de ezért tartom, hogy nagyon fontosnak, hogy minél hamarabb eljussunk a fegyverszünetig, és a fegyverszünet létrejötte után elkezdődjenek az intenzív béke tárgyalások, és valahogy nyugvó pontra juttatni ezt a szinte most már 4 éve tartó háborút, meg kimondani is borzasztó. Tehát én azt gondolom, hogy Románia ezt ebben a stratégiában kellő komolysággal kezeli, nincsen ez túldimenzionálva se, nincsen ez aluldimenzionálva se. Azt tudom mondani, hogy nagyjából teljesen az európai, vagy a transatlanti diskurzust hozza vissza, adja vissza ez a szöveg, és igen, ezzel mindenképp számolni kell. Ugye látjuk, hogy a most már lassan 4 éve tartó háborúnak olyan következménye is vannak, amelyek nem egyszer tették, mondjam, az kötelezővé a román légvédelem számára, hogy gépeket emeljen fel a földről, és a román légtérbe betévett drónokat semmisítsen meg, vagy kísérjen ki a légtérből. Tehát ez most már ugye szinte mondhatnánk azt, hogy havonta 1-2 alkalommal előfordul ezekre. Nem ez a stratégia fog felkészíteni, ez a stratégia keretet fogja megadni, és ez az ilyen típusú, mondjam azt, akaratlan katonai akciókra, vagy akaratlanul bekövetkezett katonai cselekményekre pedig vannak létező protokollok a NATO keretében, és azokat kell Romániának betartania.
Nekem számomra furcsa volt az, hogy a stratégia az hibrid háborúról beszél, de konvencionális, vagy ha úgy tetszik, akkor valós háborúról nem. Hogyha abból indulunk ki, amit Ukrajnában látunk, akkor a hibrid támadásokról nem beszélhetünk anélkül, hogy a hagyományos katonai agresszióról ne beszélnénk. Ön mondta azt, hogy sem nem dimenzionálja túl, sem nem értékeli alul az orosz katonai agresszió kockázatát ez a stratégia. Tehát ha innen nézzük, akkor is tűpontosan fogalmaz értékel?
Én azt gondolom, igen, mert itt Romániának a biztonságáról van szó, tehát nem a régió, nem a környék biztonságáról van szó, ez Románia biztonsága van a fókuszban, és mondom még egyszer, én teljes mértékben egyetértek azokkal, akik azt vallják, hogy ez akarattal, tehát most mondjuk ki, orosz támadás következtében ez a háború nem fog eszkalálódni a NATO és EU tagországok irányába. Az, hogy egy adott pillanatban elérheti a moldáviai köztársaságot, az benne van a pakliban. De konkrétan Romániát ez a háború az én értelmezésemben nem fog érinteni. Viszont az a féle hibrid hadviselés, amit Oroszország nem csak Ukrajnában, hanem az egész világon tulajdonképpen folytat, az folyamatosan érinti Romániát is. Tehát a dezinformációs háború, a pszichológiai háború, ezek a jelenségek, ezek itt vannak nap, mint nap fennünk, ezekkel számolni kell, ezek ellen meg kell tanulni kellő komolysággal és kellő eredménnyel védekezni, és szerintem, mikor a hibrid hadviselésről beszél, akkor ezekre a folyamatokra irányít rá a figyelmet, amik nem konvencionális eszközökkel, kibertámadások például. Ugye Európa szerte halljuk, hogy folyamatosan kibertámadás alatt van egy reptér, egy vonatállomás, egy bankrendszer, egy nem tudom mi. Tehát ezekre irányítja rá a figyelmet, és igen, ebben pedig egy koordinált, egységes NATO-EU-s fellépés szükséges.
Dr. Szenkovics Dezsőt, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatóját hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást.